Ez az Inforádió jogi magazinja. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. 2014. január 1-e volt a gyermekbarát meghallgató szobák kialakításának céldátuma, amit mind időben, mind a szobák számában sikerült túlteljesíteni, mondta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bencével Domonics András beszélt.
Idén decemberben fogadott el egy törvénymódosított csomagot az országgyűlés. Ez három fő irányban jelentett új garanciákat a gyermekek számára. Egyrésztről azok, akik gyermekek sérelmére követtek el súlyos bűncselekményeket, azoknak ezentől az erkölcsi bizonyítványában megjelenik, hogy foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltották őket, hogy ezen túl ne fordulhasson az elő, hogy aki gyermekek felügyeletével vagy gondozásával, nevelésével foglalkozik, azok olyan személyek legyenek, akik korábban ellettek már ítélve gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Fontos további törvénymódosítás volt, hogy az úgynevezett megelőző pártfogás intézményét vezettük be. Ez azt jelenti, hogy azok, akik már gyermekként elkövettek bűncselekményt, ott a bűnismétlés kockázatát igyekszünk azzal csökkenteni, hogy egy személyre szabott megelőzést kapnak egy ilyesfajta megelőző pártfogótól. A harmadik fontos terület az internet területe. Az internet szolgáltatóknak kötelező lesz minden előfizető számára ingyenes szűrőszoftvert biztosítani. Ezek a szoftverek kiszűrik azokat a tartalmakat az internet böngészése közben, amelyek a gyermekek számára veszélyesek lehetnek. 2014. január 1-ét tűztük ki célul, hogy a gyermek meghallgató szobák addigra az egész országot behálózzák, és minden megyében, ezek a fővárosban legalább egy gyermek meghallgató szoba létrejön. Ezt a célt sikerült túlteljesíteni, hiszen már január 1 előtt, és nem csak 20, hanem 23 helyen van az országban gyermek meghallgató szoba.
Hol tart a gyermek meghallgató emberek képzése?
A meghallgató szobák létrehozata után valóban az a legfontosabb feladat, hogy minél többen a rendőrségen, a pszichológusok közül, illetőleg a bírák közül használják is ezeket a szobákat. Épp ezért fontos, hogy oktatásban is részesüljenek. Itt különböző szintű a megyéknek a felkészültsége. A legtöbb főt Győr, Mosor-Sopron megyében képezték ki, ott az oktatáson már 928-an részt vettek, de elmondhatjuk, hogy megyénként több tucattól több százig terjed azoknak a száma, ahol oktatás is már megtörtént. Egy-két megye van, ahol nem volt oktatás, de ez nem jelenti azt, hogy ne használták volna a gyermek meghallgató szobákat, viszont nyilvánvalóan, hogyha több rendőrt, több pszichológust, több bírót képeznek ki arra, hogy miként kell használni ezeket a szobákat, akkor egyre többen fogják használni, és ez fontos célunk is, hogy minél inkább nagy kihasználtsággal működjenek ezek a szobák, és nem máshol hallgassák meg ezeket a gyermekeket.
Most olyan jogszabályokról beszélünk, amelyeket már elfogadott a parlament, de nézzünk egy picit előre 2014-re. Van-e olyasmi, ami egyelőre még csak tervben van?
Folyamatos a párbeszédünk is a bíróságokkal, más szervezetekkel. Létrejön például az internet szabályozás területén a gyermekvédelmi internet kerekasztal, amelyik a médiahatóságnak egy tanácsadó szervezete, amelyek a gyermekek számára az interneten rejlő veszélyek további részeit kutathatja föl, és jogszabálymódosító javaslatokat tehet. A bíróság honlapján már láthatóak különböző anyagok, amelyek pontosan azt célozzák, hogy a különböző idézéseket miként kell a gyermekeknek speciálisan kézbesíteni, illetve miként kell velük másként foglalkozni, mint a nem gyerek bíróságon megjelent személyekkel. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyermek akkor is gyermek marad, amikor a jogi járásokba bekerül, és gyermekként is kell velük bánni, nem pedig felnőttként. Éppen ezért fontos, hogy a bíróságokon is minél szélesebb körben, akár a bíróképző akadémián, akár máshol a gyermekbarát igazságszolgáltatással kapcsolatos, illetőleg hát itt a magasabb odafigyelést igénylő különböző járási cselekményekkel kapcsolatos tudásanyag az minél szélesebb körül legyen.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelősségi szabályait is szigorítja az új polgári törvénykönyv. A további fontos változásokról Kálló Izabella beszélgetett Németh Sándorral, a Szecskai ügyvédi iroda partnerével.
Alapvetően az új PTK-re a diszpozitív változás elvére épült, tehát törvényszövegétől eltérést enged. Ez az egész PTK-nak a koncepciója. Tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságok szóló törvény anyaga változtatásokkal, de alapvetően az egész anyag bekerült a PTK kódexbe, ezért most ez is a PTK-nak a része lesz, és pontosan a diszpozitivitás elvéből fakadóan kérdéseket vet fel, hogy azok a szabályok, amelyek a gazdasági társaságokra vonatkoznak most, és vonatkozni fognak a jövőben, ezeket mennyire kell majd kötelező érvénnyel alkalmazni, vagy mennyiben enged eltérést a jogszabály ezekről a szabályoktól. Főszabály, hogy megmarad a formakényszer, tehát társaságokat csak a törvényben rögzített formában, tehát KKT, BT, KFT és részvénytársaság lehet majd alapítani, ebben nincsen változás. Főszabály az, hogy azok a társaságok, amelyek ilyen módon megalapításra kerülnek, azoknak rendelkezéseit, az alakra vonatkozó rendelkezésektől a tagok a szerződéses akaratoknak megfelelően eltérhetnek. Ami változás van, az, hogy akár a BT-nél, akár a KKT-nél az ügyvezetőst az ügyvezető fogja ellátni, ami azt jelenti, hogy KKT esetében ugye bármelyik tag, BT esetében csak a beltag láthatja el az ügyvezetést főszabályszerűen. És érdekessége a törvénynek pontosan a diszpozitivitás elvéből fakadóan, hogy eddig ugye a BT-nél volt, illetve a KKT-nél volt erre lehetőség, most gyakorlatilag a KFT-nél sem zárja ki semmi azt, hogy gazdasági társaság jogi személy lássa el a KFT-nek az ügyvezetését. Természetesen olyan módon, mint ahogy ezt mondjuk a könyvvizsgálatnál is, ki kell jelölni azt a természetes személyt, aki személyében felelős majd az ügyvezetési feladatok ellátásáért. Ez nincs így expressis verbis a törvényben leírva, de a koncepcióból, meg a diszpozitivitás elvéből ez fakad. Egy lényeges és markáns változás az a KFT törzstőkéjének, a minimum törzstőkéjének a megemelése, amely ugye a jelenleg hatályos GT szerint 500 ezer forint, a PTK szerint ez 3 millióra fog emelkedni. Itt ugye kérdés vett fel az, hogy ezt a meglévő, már megalapított társaságok esetében mennyi időn belül kell felemelni. Ugye a KFT esetében a törvény hatályba lépését követő 2 év az az időtáv, amelyen belül a társaságokat az új törvény szabályaihoz kell majd igazítani. Tehát a társasági szerződést alapítóként ennek ezen az idő alatt kell majd módosítani. Ha pedig korábban valamilyen módosításra sor kerül, akkor értelemszerűen ezzel a módosítással egyidejűleg kell majd az új PTK-hoz igazítani a társaságnak a társasági szerződését létesítő okiratát.
Az új PTK hatályba lépéséig a cégeknek mit kell tenniük, hogyan kell ezeket a változtatásokat végrehajtaniuk, vagy kell-e egyáltalán bármit is tenniük?
Alapvetően a meglévőknél nem kell most semmilyen változtatást végrehajtani. Hatályba lépését követően kell majd figyelni a jogszabály szövegét, illetve akkor, amikor majd a hatályba lépés követően valamilyen cégmódosítást akarnak a társaságok végrehajtani, akkor kell majd ügyelni arra, hogy az új PTK-val ez már összhangban legyen. Tehát alapvetően most a hatályba lépésig különösebb módosításra nincs még szükség meglévő társaságok esetében.
Tehát ezek a változások inkább majd a január vagy a jövőre alakuló cégeket érinti, amikor már az új PTK hatályba lépett?
Hát igen, elsősorban ugye a hatályba lépéstől, a hatályba lépés időpontjától alapított cégekre vonatkozik, illetve hát azon cégek esetében, amelyek majd most januártól kerülnek megalakításra, ott nyilvánvalóan azért már úgy kell ezt a cégalapítást végrehajtani, hogy próbáljanak figyelemmel lenni majd a későbbi módosításokra is. Egyébként a módosításnak egy jelentős része olyan, ami nem igényel társasági szerződés létesítő okirat módosítását. Hát gondolok itt például olyanra, hogy elég markáns változás van a vezető tisztségviselők felelősségére vonatkozóan. Ebben a tekintetben elég komoly szigorításokat tartalmaz az új PTK, mert ugye azt mondja, hogy a vezető tisztségviselők, hogyha a társasággal szembeni felelősségét nézzük, akkor a szerződés szerint, tehát a szerződés szegésért fennálló felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben, hogyha valamilyen kárt okoz. Harmadik személy, tehát kívülálló személy esetében pedig, hogyha a gazdasági társaság okoz valamilyen kárt az ügyvezető tevékenysége révén harmadik személynek, akkor a társaság, illetve a vezető tisztségviselő egyetemlegesen felel, ami azt jelenti, hogy bármelyikkel szemben fordulhat a károsult harmadik személy. Ez egy lényeges szigorítás, de ugyanakkor ez módosítást abóvó nem von maga után a meglévő társaságok társasági szerkezetét tekintve. Csupán ezek a felelősségi szabályok azt hiszem, hogy kicsikét az angol száz, ezen belül is az amerikai felelősségi szabályok irányába kezdenek elmozdulni. Kérdés, hogy ez hogyan lehet majd a gyakorlatban alkalmazni, illetve hogyan lehet ezeket a felelősségi szabályokat korlátozni a gyakorlatban, vagy hogy kialakul-e Magyarországon is az amerikai példához hasonlóan egy olyan felelősségbiztosítási rendszer, ahol bizony nagyon komoly biztosítási díjakat fizetnek vezető tisztségviselők, felelősségük, hát nem korlátozása, de biztosítása érdekében.
Hogyan látja egyébként, hogy ezekre a változtatásokra, gondolok a törzstőke változtatásait, vagy cégek alapítására, tehát hogy ezekre a változtatásokra miért volt szükség? Beszélhetünk-e szigorításról?
Vannak viták szakmán belül is, hogy egyáltalán szükség volt erre, és hogy egyáltalán elérhető ezzel bármilyen gazdasági eredmény, vagy a hitelezők védelme. Alapvetően a hitelezők védelme indokolta, állásponton szerint ez nem indokolt, de vannak ilyen vélemények, amelyek szerint hitelező védelmi okokból célszerű volt ezt az 500 000 forintot mondjuk a gazdasági tehát a KFT esetében megemelni 3 millióra. De hát azért valljuk be őszintén, hogy egy társaság működése szempontjából, ha átlagos piaci tranzakciókat nézzük, akkor önmagában a 3 millió forint sem egy olyan jelentős összeg, ami egy fizetésképtelen cégnek valamennyi tartozása fedezetéért szolgálhatna, ez az egyik. A másik pedig ez csak a törzstőke, ami az induláskor, tehát az alapításkor szükséges, hogy a társaság részére rendelkezésre bocsátásra kerüljön, mert utána ezt a pénzt a KFT használhatja, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy lekötött számlán valahol ez mindig megvan a KFT létezése alatt, hanem ezt bizony forgathatja el és költheti a társaság. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta módosítás hát legalábbis erősen vitatható, hogy szükséges volt-e.
Tehát akkor a hitelezők védelmében volt valószínűleg ez a módosítás.
Igen, és hát azért van egy másik vélemény is. Én hajlok arra, hogy ez is vezérelhette a jogalkotót, hogy valamilyen szinten ez egy szűrő legyen, hogy kik alapítanak KFT-t, és akik nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi háttérrel, nem elég komoly az elhatározásuk, nem eléggé kidolgozott az üzleti tervük, elképzelésük, azok csak, hát hogy úgy mondjam, kalandorságból ne alapítsanak KFT-t, akkor próbálkozzanak meg egy kisebb tőkeigénnyel rendelkező társaság alapításával, hát mondjuk egy KKT-val vagy egy BT-vel. De én mondom, hangsúlyoznám, hogy nem hiszem, hogy ez meg fogja oldani azt a problémát, hogy a hitelezők igényeit nagyobb mértékben ki tudjak elégíteni egy fizetésképtelen cég esetében.
Nehezebb lesz céget alapítani?
Nem gondolom, hogy nehezebb lesz, talán költségesebb lesz. A cég eljárás tekintetében legalábbis most még nem látszik, hogy bármilyen lényegesebb változtatásra sor kerülne. Természetesen a cégeljárási törvény módosítása is várat még magára, elképzelhető, hogy bizonyos módosításokra sor kerül, de maga a cég eljárás, tehát az alapításnak az eljárási része, az én úgy gondolom, hogy markánsan nem fog változni.
Német Sándort, a Szecskai ügyvédiroda partnerét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.